Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntelek benneteket. Elnézést kérek a technikai szünetért, de szeretném felvenni, amit mondok. Nincs közvetítés, ez csak felvétel, és azért kettőre, mert nem bízok ezekbe a dolgokba, tehát innen indulok. És egy olyan témával jöttem, amit szeretnék nem csak veletek megosztani, hanem másokkal is, ezért is veszem fel az interneten, megosztanám. Szeretettel köszöntelek benneteket, nagyon jól esett az Ildi köszöntése is, meg a szünetbeli köszöntések, és úgy döntöttem, azt mondom, hogy olyan érzés nekem közétek visszajönni, mint Tom Bradynek a New England Patriots stadionjában, tudjátok, az amerikai foci, amiről mindig beszéltem, most, hogy már nem ott játszik. Így érzem magam én is. Nagyon jó itt lenni a körötökben. És egy olyan témával jöttem, amire két hónapja készülök, és itt akarom elmondani, nem máshol, meg aztán még mások meghallgathatják, hogyha gondolják, remélem megfogják, mert fontosnak érzem. Ugye emlékszem rá, hogy amikor itt Csurgón jártam, akkor ti mindig szívesen hallgattátok, sőt gyakran kértétek, örök, hogy Juliska is itt van, mert gyakran kérte tőlem, az idők jeleit. Meg azt hiszem Ilonka volt még, aki ilyen kérője volt ennek a témának. És bennem beérett ez a téma újfent, de most egy kicsit másként fogom megközelíteni, nem önkényesen, hanem úgy érzem, erre van szükség. Ugye éppen az ilyen felvételek meg megosztások miatt szoktam én is címet adni a prédikációimnak a neten. Ennek az lesz a címe, hogy az idők jelei másként. Mert olyan megvilágításba kerültek a dolgok a számomra is, amit úgy érzem veletek is meg kell, hogy osszak. Hosszan készültem, és kicsit félek, hogy hosszú is leszek. Köszönöm az előzetes felmentést, Ildi, köszönöm. Olvasom az alapigéket Lukács evangéliumának a 17. fejezetéből, három verset, a 28-at, a 29-et és a 30-at. Tehát Lukács 17, 28, 29 és 30. Ezek az Úr szavai, tehát amikor megszólal, amit olvasunk, ezt ő mondta. A földön járt akkor, a szolgálatának hát inkább a vége felé már. Így hangzik itt Isten igéje. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, de amely napon kiment Lót Szodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon, amelyen az embernek fia megjelenik. Hát azt hiszem, nagyon nem kell magyaráznom, hogy az idők jelei téma, mert hát ez arról szól. Nem tudom, figyeltetek-e a kifejezésekre, én általában magamnak bejelölöm az alapigében itt, mióta a gépet használom, hogy úgy kezdődött, hogy hasonlóképpen, és azt mondja, ezenképpen. Tehát összeköt két dolgot, egy múltbelit, meg egy jövőbelit. Illusztrációnak használja az ismert történetet az Úr, és azt mondja, azok tették, amit tettek, de, és ott a fordulópont ebben a három versnyi szakaszban. Azzal hadd kezdjem, hogy idők jelei és egy várost említ. Mi is egy városra szoktunk gondolni jelképesen az idők jelei kapcsán, de nem erre a városra. Mi melyik városra szoktunk gondolni? Mi a neve annak a városnak? Babilon, köszönöm, igen. Tehát mi Babilonra fókuszálunk, Jelenések könyve 13. fejezetben megjelenik két hatalom, egy egyházi, meg egy világi, a folytatásban ezek még tevékenykednek, Babilon előjön például a 18. fejezetben is, ők 17-ben is, meg Babilon lányai. Tehát nekünk a végidő kapcsán, mint kulcsjelkép, mint fogalom, mint város, ami szimbolizál valamit, az Babilon szokott lenni. De ez nem Babilon, ez Szodoma, amit itt olvastunk. Hozzáteszem, hogy még szoktunk beszélni Máté 24 kapcsán a jelekről, természet, társadalom, rogyadozása, omladozások, katasztrófák, dökhalál, ugye, hogy egyet idézek, azt tudjátok, ez Károlynak a régies fordítása, tehát ez a fertőző betegség, mint a COVID-19. Beszélünk természeti jelekről is, az egyház és politika, vagy egyházpolitika alakulásáról, de egy összképet látunk magunk előtt, és erre várunk, és most ehhez képest itt van az alapig, amit felolvastam, ami egy teljesen más szempontból beszél az idők jeleiről, és nekem az a témám, ma elárulom, szeretném elétek tenni, hogy ez nagyon itt van. Ha röviden összefoglalnám, előbb lesz dolgunk Szodomával, mint Babilonnal. Bocsánat, előbb van dolgunk. Nem lesz, van, és ezt idők jeleinek kell értenem. Nem tudom máshogy érteni. Mire utalt az Úr, mit testesít meg Szodoma városon? Mit tudunk Szodomáról? Hát ahogy hallottunk róla, a Bibliában ott vége is lett. Ugye, mert úgy jelenik meg, hogy Ábrahámhoz megjelenik három követ, az Úr maga, meg két angyal, és az Úr közli Ábrahámmal, hogy Szodoma vége elérkezett, mert olyan bűnös ez a város, hogy Isten megítéli, meg még egy pár környező város, ugye Szodoma, Gomorra, meg még ott másikat is, most ennyit eszembe a neve. Bocsánat. Zohár, köszönöm, így van, köszönöm szépen a segítségedet, a Bandi. Milyen lehetett az a gonoszság, hogy Kánaánra nézve meg volt hirdetve az ítélet Ábrahámnak, hogy a negyedik nemzedék ide fog jönni a leszármazottait közül, mert elpusztítják majd az itt lévőket, olyan romlott Kánaán, és az Úr azt mondta, hogy hát igen, romlott Kánaán, de itt van egy olyan szint, hogy én már nem várok vele négy nemzedéket sem, ma fogom megítélni ezen az éjszakán, elpusztul Szodoma. Azért képzeljétek el, mi lehetett ott. Ezt tudjuk Szodomáról, és azt, hogy amikor bementek oda, a két angyal ment oda végül, megtámadták volna őket, megpróbálták megtámadni őket, aztán Lótot is megfenyegették, aki meg akarta védeni őket, és hát isteni segítséggel menekültek meg. És tudjuk, a városnak, hát ez azért már sokat elmond, amit elmondtam, de konkrétan azt mondják, hogy a leírás, hogy ezek homoszexuális emberek voltak, a saját nemükhöz vonzottak, és ez párosult erőszakkal, mert ennek nem békés úton akartak, hogy olyan partnert letalálni, hanem erőszakot akartak tenni, ami külön-külön is gond és főben járó. Ez a két ismérve volt Szodomának, homoszexualitás és erőszak, nem erőszak, ilyen értelemben módon is. De van még egy dolog, ne keresétek meg, ne menjen bele az idő, felolvasom, Ezékiel 16:49, tehát hogyha majd megnézitek, akkor nézzétek meg. Igen, Bandi tudja, gondoltam. Ímé ez volt a vétke Szodomának, itt visszatér Szodomára a Biblia, de csak ennyire. Ez volt a vétke Szodomának, a te öcsédnek. Most mit várunk? Azt, amit az előbb elmondtam, de nem ezt fogja mondani. Azt mondja, hogy kevésség, eledelbősége, gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és a szegénynek kezét nem fogta meg. Érdekes, egy teljesen más aspektusból vagy metszetben vizsgálja a problémát, de a kettő összefügg. Egyrészt látnotok kell, hogy amit most felolvastam, az kőkeményen párhuzamban az alapigénkkel. Ettek, ittak, vettek, adtak, házasodtak, tehát pörgött az élet a maga módján. Ma is látok ilyet. Már úgy értem, hogy erről szól a modern nyugati társadalom. Ugye ettől megy a gazdaságunk, mindig ez az aggodalom, mi lesz, hogyha nem fogunk költeni, akkor leáll minden. Ami önmagában igaz, tehát én most nem a közgazdaságtant akarom ezzel kikezdeni, ti is tudjátok, hogy ott is elkötelezett vagyok. De ez tény, hogy Szodomában éppen pörgött a gazdaság, ettek itt a gondtalan békesség volt, és hát igen, ahogy elkezdtem mondani, a nyugati világban ennek most látjuk a megvalósulását. Nagyon érdekes világban élünk, olyan, minthogyha, nekem olyan, minthogyha a középkor, az ókort nem mondom, de mondjuk az újkor, meg a jövő együtt élne. Tehát mit tudom én, Kaliforniában futurisztikus dolgokat terveznek, meg járnak az emberek, meg tudom is én. A tálibok Afganisztánban inkább a középkor hívei, most hogy csak ennyit mondjak. Tehát olyan, mintha egy idő síkon lennénk, de mégsem ugyanazt az életet élnénk meg. Mások az életkörülmények, a célok, a felfogás, minden más, minden más. Ezen belül a nyugati világban én mondhatjuk azt, hogy a társadalom jó része legalábbis, vagy gondtalan jó módban él, vagy ez közelről látja még, hogyha nincs is jó módja, mert hát benne él a társadalomban. Sőt, hát egy olyan világban élünk, ahol a szűkölködő részei a világnak, a harmadik világ, az internet révén láthatja azt, hogy és milyen fájdalom lehet ezt látni, hogy emberek hogy élnek. Régen ilyen nem volt. Tehát ezt a feszültséget a modern eszközök teremtik meg. Adott a gondtalan jómód, és mi szokott lenni a jómódban? Bocsánat, idézek egy mondást, nem túl irodalmias, de helytálló, hogy a kutya mikor szokta elveszteni a fonalat, tudom irodalmiasra fogalmazni, a jó dolgába. És ezért mondják azt, hogy például a homoszexualitásnak, az USA, annak is a nyugati partja, Los Angeles, ezek a részek, a jóléti részei az USA-nak, azok a meleg ágya. Az emberek jó dolgokban valami újat, valami más keresnek, valami változatosat. De ez most a rodáig jutott, is hallottatok erről, hogy nem váltó műtétek. Erről a szodomaiak lemaradtak. Most bocsánat, hogy így mondom, de hogy ezt ők már tudták is csinálni. Kipróbálni ezt is, sőt még azon túl azt is. Nem akarom részletezni, mert felnőttebb közönségre számítottam. De kénytelen vagyok egy pár dolgot majd számba venni a problémáinkról. De értitek a felnőttek, hogy miről beszélek? Ha fiatalok értik, akkor meg hát, akkor már értik. Azért hagyd tegyem hozzá, hogy tényleg ez egy őrületként tombol, erre majd visszatérek egy kicsit, hogy lássátok, hogy mi vesz körül bennünket. És közben ki kell mondjuk, hogy Babilon is formál záródik, tehát ne legyen kétségetek, és Babilonon megint nem csak azt értem, hogy Jelenések 13, mert az a lényeg, az tény. Jelenések 18-ra gondolok, a globalitásra, a gazdaságra, az összefonódásra, az egymástól függésre, a gazdasági érdekekre, a politika összefonódására. Ez persze mindig volt, de most globálisan van, és most globálisan olyan méreteket ölt, mint szerintem soha korábban. Aztán ott van a 10 király, tudjátok, Jelenések 17, ha jól emlékszem. Az minek felel meg? A római birodalom utódállamai, az mai Európa. Van a 10 királynak valamiféle összefogása itt? Hát most 24-en vannak, azt hiszem, a 10 királyok. A 24 tagja van, azt hiszem, az Uniónak. Az Európai Unió az a 10 királynak egyfajta szövetsége, azt kell, hogy mondjuk. És hát Jelenések 13 A és B szereplője, hogy így mondjam, a középkori egyház újraerősödése tapasztalható, látható. Most egy olyan pápája van a katolikus egyháznak, amelyik társadalmilag elfogadottabb, mert nem tűnik olyan vaskalaposnak. És emellett ott van ugye a második szereplő, aki a világcsendőreként jelenik meg, és a demokráciát meg a szabadságjogokat hirdeti, de közben nem feltétlenül ezt cselekszi, ugye az Egyesült Államokra gondolunk. Teljesen egyértelmű a Bibliában ezeknek az azonosítása, itt most ebben a körben nem térek ki rá. De az az érdekes, hogy Babilon formálódik, de a jelek szerint Szodoma gyorsabban. Én nem tudom, hogy vagyok vele. Tehát már rég Babilon nézzük, látjuk, alakul, és közben a, nem is tudom, milyen sávnak mondják ezt a sportban, vigaszág vagy osonósáv, hogy ugye az úszásban van ilyen, hogy középen úsznak az esélyesek, és néha szélről jön a meglepetés, mert nincs látótérben, ahogy úsznak, hogy a szélső pályán valaki nagyon halad. A szélső pályán Szodoma halad, nem tudom, hogy figyeljétek, hogy egyre aberáltabb dolgok nem hogy vannak, hanem törvényerőre vannak emelve. Naponta olvashattok cikkeket. Ha valakit nem engednek be abba a WC-be, amibe akar menni. Most bocsánat, a neme szerint. Tehát, hogy egy fiú lány WC-be akar menni fordítva, és ha nem engedik be, vannak olyan helyek a világon, hogy komoly kártérítést kell neki fizetni, mert őt megsértették a szabadságjogában. Azért mondok egy pár dolgot, nem biztos, hogy ti olvassátok, de az ember falra mászik tőle, amit hall. Tegnap olvastam, már rég meg volt a vázlatom, hogy a Londonban a rendőrség szivárvány színű járőrkocsikat is használ, hogy elriasszon attól a fajta erőszaktól, hogy valaki azt mondja erre, hogy ez nem kóser, hogy azért ezek vannak, és akkor azt mondta valaki nagyon találóan, hogy sokkal több a késelés Londonban, arra még nincs külön járőrkocsi. Értitek a különbséget? Vannak ilyen egészséges visszajelzések. Akkor van olyan, hogy a börtönökben már kérheti magát valaki, hogy a WC-nél, hogy ő női börtönben, ő nőnek érzi magát. Abszurd, nem részletezek azért annyira mindent. Ami nagyon érdekes, hogy kártérítéseket is fizetnek ilyen jogcímen. Eszembe jut Breivik, emlékeztek erről a névre? Norvégiában az az orgyilkos, aki száz, vagy nem tudom, sok diákot megölt egy kampuszon, bezárták egy luxusbörtönbe, de neki valamilyen joga még sérült, ezért nagyon komoly kártérítést fizettek neki. Ilyenkor az emberben felmerül az a kérdés, hogy most bocsánat, megfogalmazom ezen a ponton, hogy most én nem vagyok egészen teljes értékű, én most csak így fogalmazhatok a felvétel miatt, vagy a társadalommal vannak gondok. És a társadalomban nem minden embert értek, de hogy a társadalmak tolerálják ezeket a jelenségeket, azt azért értem. Hogy lehet, hogy ez megtörténik? Nem tudom, mit gondoltok, én azt látom már ilyen évtizedek óta, hogy a bűnözők jogait jobban védik, mint a már áldozatul esett áldozatokét, vagy a potenciális lendő áldozatokét. Ez teljesen egyértelmű. És az a döbbenet, hogy jogvédő szervezetek erre szerveződnek, hogy ők a bűnözőknek a jogaiért állnak. Nem tudok mit kezdeni ezzel. Azon gondolkoztam, hogy én kimondom, hogy egyre betegebb sajnos a társadalmunk gondolkodása, erősödik ez a tendencia, és gyorsul az erősödés, és úgy felmerül bennem ezen a ponton, hogy és mi lesz akkor, hogyha majd ennél komolyabb kérdések lesz a téma? Amiről tudjuk, hogy téma lesz. Amikor majd a vallási kérdések lesz a téma. Addigra teljesen leszázalékolódik szellemileg a társadalom nagy része, mert már mindenre rábólint, meg mindent elfogad, mindent meg lehet vele etetni. Szerintem ebből a szempontból is érdekes, ami most történik, hogy mihez szoktatják az embereket. És akkor egy pár dolgot engedjetek meg tényleg azért, hogy jobban érezzétek, mert lehet, hogy kimaradtok a hírek sodrából, és nem értitek, hogy nekem ez miért olyan érdekes, meg fontos. Itt van ez a BLM őrület, ez a Black Lives Matter, tehát a fekete életek is számítanak, ez a címe, ez önmagában nagyon szép, tehát ezen nincs semmi gond. A probléma az, hogy ehhez bűncselekmények kötődnek. Az egész onnan indult, hogy egy George Floyd nevű fekete bőrű bűnözőt, aki be is volt ám drogozva, meg droggal kereskedett, rendőrintézkedés közben ő meghalt. Azt mondták, hogy a rendőr helytelenül járt el, nem vagyunk kétségbe, könnyen megtörténhet. És erre egy mozgalom indult Amerikában, amilyen polgárháborús viszonyokat teremtett az utcákon, inzultálják a fehéreket. Ha valaki azt mondja, hogy ALM, nem BLM, ALM, tehát minden ember élete számít, az all, ugye az A, nem a black, akkor azt mondják, hogy az rasszista. Tehát ha minden ember számít, az rasszista, ha a feketékért indul a mozgalom, az nem rasszista. Akkoriban olvastam frissében, amikor ez történt, egy fekete bőrű lelkész, talán baptista lelkész mondta azt az USA-ban, hogy őt felháborítja az, hogyha egy fekete bőrű bűnöző meghal rendőr intézkedés közben, az intézkedés indokolt volt, sajnos meghalt közben, az elindít egy ilyen mozgalmat, de hogyha minden ok nélkül és előzmény nélkül egy fekete bőrű srác agyonlövi a szomszédba a fehér kislányt, az nem számít. És ilyen világban élünk. Ez így van, ez konkrét eset, amire hivatkozott. Tehát az nem számít. Aztán még érdekességek, hogy ennek a BLM mozgalomnak a nyomán most elvárják, hogy mindenki térdeljen le. Az USA-ban állítólag a fehéreket letérdeltetik az utcán a feketék előtt. Iszonyú állapotok vannak, tehát mi nem tudjuk, hogy milyen az a nyugati világ, amiről azt hiszük, hogy jó, ez a szabadság világa, ők minősítik a szabadságot. A sportolókat letérdeltetik, ebből vita van, ha figyeltétek, most voltak ilyen Európa-bajnokság, és akkor nyugaton megy ez a nagy térdelés, hogy ezt támogatni kell, és a kelet-európai csapatok, talán a lengyelek, meg a magyarok mondták, hogy nekünk ahhoz semmi közünk. Egyébként politikai rendezvényt, politikai színezetet nem szabad behozni a sportba, tehát ez eleve szabályellenes. Nem tudom, hallottátok, én akkor frissen volt, hogy átneveznek termékeket, tehát mint az éjszakai krém, az nem lehet fekete, tehát gyakorlatilag meg a Black and White van egy ilyen szembiszki, tehát egyszerűen nem is értem, hogy jutnak eszükbe ilyenek, és egyik a másikat akarja túl licitálni. Én láttam ilyet, bocsássatok meg a saját tapasztalatunkra hivatkozok itt Berkeken belül a közvetítéstől függetlenül, amikor a kerakban éltünk a végén, ott egymást licitálták túl a testek, hogy ki tud több rosszat terjeszteni, akár kitalálva is XY-ról. De most valami ilyesmit érzek itt is, hogy minthogyha egy ilyen verseny indult volna be, hogy ebben a szörf versenyben itt a hullám tetején ki tudja belőzni a másik, hogy mit tud kitalálni. És ezzel hüledezünk. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, hüledezek ezen. Rég legérdekesebb dolog különben, hogy volt egy teniszverseny, nemrég valamilyen, nem tudom milyen verseny volt, volt egy magyar induló, ami teniszezőnk valamilyen Sándor, azt hiszem, és ott volt értelemszerűen a kis barátnője is a nézőtérén, és akkor szokták mutatni a sportolóknak a szeretteit, családtagjait, és a Boris Becker, aki egy elismert teniszezőnek kommentátor, azt találta mondani a tévében, hogy hát nem tudja azt, hogy azt szoktam, nagyon magyar, nagyon szépek, hogy ezt nem tudja, de hogy ez a hölgy nagyon csinos, az biztos. Hát ebből botrány lett. Mert egy nőjogi mozgalom, nők a sportban felháborodott, hogy ez szexizmus, ugye, tehát, hogy a szexuálisek... Az volt a szerencsé, hogy másnap megszólalt az érintett hölgy, és azt mondta, hogy ne ártsa bele magát, akinek nincs köze hozzá, ő ezt bóknak tekinti, és lezárta a dolgot, mint egy normális hang. De most képzeljétek el, hogy ezért neki menni egy közismert személyiségnek. Bocsássatok meg, csak azért mondom ezeket, hogy érezzétek, hogy itt tart a világ. És még egyszer mondom, ezek nem emberek, ezek szervezetek. Tehát erre vannak szervezetek, akik ezzel foglalkoznak. Ez iszonyú, ez valami iszonyú. Aztán a másik, az talán még kényesebb téma, próbálom majd valahogy határok között tartani, ez az LMBTQ őrület, aki nem tudja, mit jelent, érezze magát felmentve, nem is érdemes, ez egy rövidítés, egy mozaik szó, ez a gender probléma, hogy az emberek jó dolgokban nem tudják, hogy hát, hogy milyen neműek. Egyszer átjárt egy dokumentumfilmet, diákokat interjúoltak, mondta, hogy múlt héten ilyen neműnek érezte magát, most olyannak, általában 80-valahánynál tartanak, azért van ennyi. Már egyszerűen ilyen képzelt dolgok, abszurd. Addig, amíg képzeli, azt mondom, még vissza is jöhet a földre, de hogyha már elkezdi műtetni magát, meg tudom is én, és tönkretesznek emberéleteket. Nagyon érdekes, hogy Magyarországon 26 éve parádéznak az Andrássy úton, most volt a 26. nem tudjátok, a büszkeség napja, és azt mondják, hogy ők nem szabadok. Hát kérem, akkor mi a szabadság, ha nem ez? Nem az, hogy élhet a saját igényei szerint, mert élhet, senki nem szól, hanem ott reklámozza magát, hirdeti magát, azt mondják, hogy el vannak nyomva. És ami megdöbbentő, hogy most már politikai témává vált ez a dolog, ha figyeltek, belpolitikai Magyarországon, de ami rosszabb, hogy EU szinten téma ez. Meg az USA szintjén is persze. Ezt ide számolom. Nagyon érdekes, hogy pluralizmus van, de a normálisnak nincs hely a pluralizmusban. Tehát felháborodnak. De folyamatosan azt, figyelj meg, ez egy taktika, hogy mindig áldozatnak hirdetik magukat, de ők vannak offenzívában, ők támadnak. Nyugaton már állami vezetők vállaltan ebbe a kategóriába esnek, hogy így mondjam, tehát azt hiszem a luxemburgi államfő is, A francia is necces állítólag, nem mondta még, de nyilvánvaló. Ami nagyon érdekes, hogy a holland például, azt mondta a holland kormányfő, hogy Magyarországot ebben a témában térdre kell kényszeríteni, mert Magyarország egy olyan helyzetben van, hogy Magyarország kormányának az álláspontja, azt kell mondjuk, hogy egybeesik a mi bibliai álláspontunkkal ebben a kérdésben, hogy mi vannak születés szerinti nemek, teremtés szerinti neme van az embernek, férfi bányos lővé, és nincs semleges. Bocsássatok, meg nem terveztem, de annyira ide tartozik, hogy egyszer egy kabaréban hallottam, hogy hát olyan kabaré is mondták, hogy valakinek születik a gyereke, és megkérdeztek egy ilyen helyi kis naívot ott a cégnél, hogy mire fogadott, és mondta, hogy hát arra, hogy bagoly lesz. És mondták, hogy de miért? Azt mondta, hogy hát mert meggyőzték a kollégák, hogy hát vagy fiú, vagy lány, de hogyha bagoly, tény, hogy kicsi az esély, de sokat fizet. Tehát, hogy ez akkor kabaré szinten elment. Most ott tartunk, hogy a bagolynak van nem tudom hány változata. Tehát egyszerűen hihetetlen. És azt mondta, ja igen, és ott tartottam, hogy a Magyarország kormánya ilyen, hát ilyen. Mondjuk én azt mondom, hogy hála az égnek, hogy ehhez tartja magát, hogy van a két, nem? Tudjátok, hogy az alkotmányban benne van, hogy az apa az férfi, az anya az nő. Erre fel vannak hát, hogy hogy lehetett ilyet beleírni az alkotmányba. Én meg azt mondom, hogy miért kellett ilyet beleírni? Én azon vagyok felháborodva, hogy ezt miért kell beleírni egy alkotmányba. De bele kell írni, mert itt tartunk. Az USA-ban már egyes szülő van, meg kettes szülő. Az útlevélben nem lehet beírni nemeket. Nem tudom, tudjátok, hogy azokban a nyelvekben, orosz, német, az angolban is van, igen, ahol nemek vannak, komoly gond van abból, hogy hogyan beszéljenek úgy, hogy valaki ne érezze sértésnek, és ne kérjen kártérítést. Valami szülésznőgyógyász volt bajba került, mert hogy nem volt, számára egyértelmű volt, hogy melyik nem képes bizonyos feladatok ellátására, mármint szülni, és hogy de ő ezzel behatárolt és sértette a másik nemet, mint hogyha ők nem. Egyszerűen, testvérek, tudom, hogy ne halljatok, hogy terhellek titeket, de valahol össze kell foglalnom, hogy beteg ez a világ, és itt tartunk, és ez az idők jelen, mert Szodoma, az Úr mondta, hogy vegyük észre, hogy nézzük Babilont, és közben az oldalsó sávon elő Szodoma. A surranóság, ugyanúgy hívják azt hiszem ezt a sportban. Köszönöm a megerősítést. Azt biztos hallottátok, hogy botrány volt abban, hogy világítsák ki a foci stadion, mikor mentünk, mert azért, mert nekünk meg kell mutatni, hogy milyen maradják vagyunk, mint magyarok, hogy ebben nem tudunk képest tartani. Kiábrándultam sok sportolóból, tehát Sebastian Vettel megszűnt nálam létezni a Forma 1-ben. Nem is nézek most már Forma 1-et, ez csak mondom, hogy személyes hitvallás. De komolyan, foci csapatok, Gulácsi Péterben is csalódtam, sajnálom, hogy ebből gondom lesz, de ez van. Nem vicc, mondjál, most érek oda mindjárt. Ugye Hollandiában azt mondja a miniszterelnök, hogy Magyarországot ezért, mert itt a hivatalos, az országunk álláspontja, törvényi alkotmánya, a normalitás képviselők, azt kell, hogy mondjam, ezért Magyarországot térdre kell kényszeríteni, nem tudom, hallottátok-e, de ez elhangzott, tehát az EU-ban igényelte ezt a holland kormányfő, hát hol tartunk? Mert később erre még vissza is térek más szempontból. Jelenleg ugye az van, nem tudom, akik még néznek filmeket közöttek, én megmondom, hogy néha szoktam nézni, általában úgy van, hogy valamit megbánok, valami viszont jó, de volt olyan, hogy nagyon tetszett valami, és sorozat volt, és egy egész rész erről szólt, de ilyen didaktikus oktató film, hogy feltették a klasszikus kérdéseket, látszólag egy ilyen per kapcsán, és megválaszolták rá, és hát nyomták rá a nézők torkán, ki voltam akadva, ugyanezt. Tehát minden, Hollywoodban régóta ez, meg évtizedek óta ezt reklámozzák, tehát nincs olyan film, ahol ez ne jelenjen meg gyakorlatilag. És most ott tartunk, Magyarország ebben a helyzetben van, a mi országunk, hogy a kormány az iskolában a gyerekeinket védi azzal, hogy ne férjenek hozzá ezek az úgynevezett aktivisták ezzel a programmal, meg propagandával a gyerekeinkhez, és ezért támadják a kormányunkat, meg az országunkat, ezért akart térdre kényszeríteni bennünket a holland kormányfő, és Hollandiában örjöngenek azok az emberek, akik ilyesmit akarnak, hogy mi az, hogy Magyarországon ezt nem lehet. Nem néztem utána, de azt olvastam valahol, sajnos nem tudtam még ellenőrizni, hogy a holland kormányfőnek korábban volt olyan beadványa is képviselőként, ami a pedofiliát meg az zoofiliát szerette volna törvényesíteni. Még egyszer mondom, jó dolgában. A kutya is jó dolgában. A helyzet most az, hogy az Európai Unió deklarált, hogy az ő értékrendje az, ami nem a miénk, ami Szodomáé. Tehát kimondhatjuk, hogy Szodoma itt van a szomszédban, És még itt vagyunk, majdnem, hát a lengyelekkel azért ebben egyek vagyunk, meg Szigetként. Tudom, hogy ennek van vetülete, amit mondok politikai, de nem azért mondom, hanem ez a valóság. Politikai témává lett téve a téma. És ebben a témában nekünk azért kell, hogy legyen álláspontunk, hogy mindjárt vissza is térek rá. Mikor az Európai Unió intézményesen felvállal ilyesmit, és erőltet a tagállamaira, mert ránk akar erőltetni egyébként ezt, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy érik az idők jele, vagy itt van az idők jele, Szodoma idején élünk. Most már nem csak elszórt jelenség, meg megtűrt jelenség, hanem támadó jelenség, követelésekkel állnak elő. Háttérbe akarják szorítani azt, ami normális. Ugye emberi jognak tekintik ezt, amiről beszélünk, és a te vallásszabadságod az pont olyan emberi jog, mint nekik az ahhoz való joguk, hogy az iskolákban, meg az Andrássy úton randalírozzanak a nézeteikkel. Rá akarják kényszeríteni mindenkire, itt van az, amit mondtam a holland kormányfőt, idézem újra. Nem tudom, hogy nem ismerős ez nektek, hogy ha mi nem tesszük magunkével az EU-nak ezt a fajta értékrendjét, idézőjelbe, ha ezt annak lehet nevezni, akkor minket anyagi szankciókkal fognak sújtani. Bibliai téma, nem ismerős? Jelenések 13. Ne adhassanak, ne vehessenek gazdasági kényszerrel rávenni, hogy az értékeinket magukévá tegyék. Igen, ott egy vallásról van szó, bár van, akinek ez is vallás, mert olyan vadul harcol, érte. De vegyétek észre, hogy Jelenések 13 alakul, most próbálgatják az eszköztárát, még más a kotta, más a forgatókönyv, nem tudom, hogy mondják, de azért ugyanarról beszélünk, ezt észre kell venni. Nagyon fontos, hogy ne dőljünk be ezeknek a dolgoknak. Mindig arról van szó, hogy őket nagyon meg kell érteni, minket viszont érte kell kényszeríteni. Vegyétek észre ezt a kettős kommunikációt, hogy maguk iránt türelmet kérnek, meg felháborodnak, őket támadják, de ők akarnak tényleg kényszeríteni. Talán itt mondom el, ami nagyon foglalkoztat, és már vázatban se írtam bele, hogy figyeljetek meg, egyszer egy beszélgetésben hallottam azt, hogy kisajátítanak minden pozitív fogalmat. A szivárvány az a Biblia szerint pozitív vagy negatív?
Pozitív, abszolút.
És ma mivé vált? Érzékenyítés, hallottátok már ezt a szót? Tehát akik mondjuk mozgásukban korlátozott emberekkel foglalkoznak, vagy demens emberekkel, és akkor az egészséges társadalmat érzékenyíteni kell erre, hogy vegyék észre, hogy itt vannak, stb. Most nemrég mondta a feleségem, ő foglalkozik ilyen emberekkel, hogy már kérték, hogy ezt a szót ne használják velük kapcsolatban, mert ez egyre inkább lejáratódik, mert erre használják. Tehát az érzékenyítés ennek a befogadása, amiről beszéltünk. Tehát gyakorlatilag elveszik a pozitív fogalmakat, és nekünk kell magyarázkodni, hogy hát azon mégis mit értünk. Ebben a filmben, amire korábban utaltam, volt egy példa, ez a per erről szólt, hogy egy vállalkozótól azt kérték, hogy olyan tortát készítsen, cukrász volt, amin hát azonos neműek vannak, és akkor azt mondta, hogy neki ez azért nem összeegyeztethető az értékrendjével, és be akarták perelni ezért, hogy ő köteles, tehát nem tehet ilyen különbséget. Az is hallottam már korábban, hogy az egyházunk ugye bizonyos országokban ha a lelkészünk esked, ha mondjuk én eskednék, csak nem Magyarországon máshol, akkor az állam ezt elfogadja a polgári esküvőnek. Mert hogy ez a jogosítványt megadta. Ez egy jó dolog önmagában. Nem mindenhol van meg, nem így van. De azt mondják, hogy az egyház azt fontolgatja, hogy visszalép ebből mindenhol, mert így a mi lelkészeink is olyan helyzetbe kerülhetnek, mint a cukrász, hogy odaáll két olyan, és azt mondja, hogy adja össze, mert az állam szerint neki erre joga van, és azt mondja, na de hát az én elveim ezzel ellenkeznek, akkor megy a per, meg a kártérítés. Ilyen világban élünk. Nem tudom, emlékeztek-e rá, volt egy olyan ige hirdetésem, azt hiszem pont itt nem tartottam meg, de ti YouTube-osok vagytok, azt mondtátok. Tartottam Gráckevén is, meg Érden is, egy német lelkész kollégának megtartottam. Na, köszönöm. Akkor el is mondtam talán, hogy ő az, akit felfüggesztettek azért, mert azt mondta, hogy gendermosok, meg hogy nem is tudom mit mondott. Tehát kimondta azt, hogy a Biblia szerint ez, mint olyan, ez a jelenségű beszélünk, ez elfogadhatatlan. Előtt őt provokálták, befestették a templomát kívülről szprével, meg a részlettek a rendezvényen és beszólogattak, tehát azért ez onnan indult. És azért, mert ő azt merte mondani, amit a hivatásán fogva mondani kell erre, ezért a saját egyháza is felfüggesztette, mert ott is próbálnak kompatibilisek lenni a társadalommal. Képzeljétek el, most azóta megszűnt, újra aktív, úgy láttam. Úgyhogy én nem tudni, talán Magyarországon még nem lesz gondom ebből, ha csak valami aktivista meg nem nézi a YouTube-on, de az, hogy ezt én elmerem mondani, és akkor lassan át is vezet bennünket a fő témánkra, csak még előtte egy megjegyzés hadd tegyek. Olyan, mintha megbillent volna a világ, amiben élünk, nem tudom, mit szóltok hozzá. És nekem az a megrázó benne, hogy ez nagyon gyorsan történt. Tehát eddig viszonylag normák mentén éltünk, mondjuk, jó, voltak háborúk, ami nem volt jó, de hogy mondjam, tehát ebben a társadalomban úgy éltünk együtt, hogy ebben a társadalomban úgy éltünk együtt, hogy mindenki tudta, hogy mi az alapvető mainstream, hogy így mondjam, a fő irány, és hogy ehhez képest, hát igen, vannak, tudjuk, meg senki nem bántotta őket, de nekik ez kevés volt, ők akarnak lenni a mainstream. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a nagy bolsevik forradalom az úgy zajlott, hogy a bolsevikok valójában, tudjátok, hogy mi volt? Ők mensevikek voltak. Tehát azt hirdették magukról, hogy ők többen vannak, ezért bolsevik, ugye a balsoly a több, a mensevik, meg a kisebbség, de a valós, ezt nem tudtátok? Akkor nem csak én voltam így vele, de én már rég tudom, nekem már rég mondták, és most utána néztem. Tényleg így van, hogy a bolsevikok az nem felelt meg a valóságnak, hogy ők voltak többen, a mensevikek voltak többen, a bolseviknak nagyobb volt a dumája, a hangja. És elhitették mindenki, hogy ők vannak többen, és őnekik kell dominálni. És most valami ilyesmit érünk meg a társadalom, hogy van egy csendes többség meggyőződésem szerint, és van egy hangoskodó kisebbség. Ez olyan méreteket ölt, bár később értem, de akkor itt mondom, mert ide is illik. A múltkor olvastam egy cikket egy érintett hölgytől, hogy így mondjam, bár nekem a hölgy is kérdés, hogy azért is haragudna, hogy ezt mondom, nem tudom az ő helyét. Olyan felháborodott cikket írt, gyalázta a miniszterelnökünket, a kormányunkat, a törvényeinket, és volt benne, szó szerint idézem, azt mondta, hogy orbitális tévedés azt hinni, hogy a gyerekek nevelése a szülőknek a felelősség és feladata. Szó szerint. És levezette valami ENSZ kartából, hogy szerinte az azt jelenti, hogy őnek is köze van hozzá a társadalomnak, holott az arról szól, hogy közös feladatunk, hogy megvédjük a gyerekeket, de nem ez, hogy ezt a hozzáférést biztosítsuk. Orbitális tévedés. Mit gondoltok, mi lesz, amikor majd azt mondják, hogy orbitális tévedés azt hinni, hogy te neked adventista, vagy hát akármilyen hitre kell nevelni a gyerekedet. Figyeljétek meg, hogy ez csak hangszerelés kérdése, tehát ott a motivum, ott a jelenések 13 ne adhassanak, nevelhessenek, ott van ez, megjelenik, és agresszívan, iszonyú agresszív volt ez a cikk is. Visszatérve a sebességhez, nekem megdöbbentő az, hogy én csak itt ülök a Covid közepén, nézem a YouTube-ot, mikor nem dolgozok persze, és akkor mit egy fél éve erősödött tesz fel, vagy annyi, nem? Tehát ennyi idő alatt ide el lehet jutni, és az, hogy egymás torkát keresi az EU meg a mi országunk, tehát az EU a mi országunk torkát, hogy pontosabb legyek. Egy ilyen sebességgel, és eszembe jutott egy idézet, Ellen White azt írja, ti már sokat hallottátok, de szerintem ennyire nem gondoltuk át, hogy a végső események gyorsak lesznek. Na de hogy ennyire? Egy ilyen fontos témában azt hittük, hogy a társadalomnak van egy ellenálló képessége, egy ilyen tehetetlensége, ugye, hogy majd ez idő lesz. Félelmetes, ez félelmetes. És nem csak Babilon lesz gyors, hanem ezek szerint Szodoma is, sőt ez a gyorsabb. És most érkeznék oda, és erről beszélnék még a hátrévő időben, hogy mik a kihívásaink egy ilyen világban élve. Mert nem az volt a célom, bocsánat, hogy ezt a szennyet összesöpörjem elétek, csak hogy értsétek, hogy miért beszélek a folytatásról. Hogyan viszonyuljunk mindehhez, mit kezdjünk vele, egyáltalán mire vigyázzunk? Az első, amit mondanék, az az, hogy ez az egyensúly megőrzése, és ennek több aspektusa van. Először is úgy érzem, hogy ezt ki kell mondjuk, és nem a rendkedvéért mondom csak, de azért is, meg a felvétel kedvéért, de nem csak azért, hogy különbséget kell tennünk ember és jelenség, meg ember és szervezet között. Lehetnek emberek, akik érintettek ebben, nem akarom megítélni őket, és ők is az Isten gyermekei, és őket, mint embereket nem utasíthatjuk el. Ami nehéz, hogy azt kell, hogy mondjuk, hogy amit csinálnak, azt az Isten nem hagyja jóvá, és azt mi sem tudjuk, és nem tehetünk róla. Mi nem mondhatunk mást. Akik meg szervezetként emellészegődnek, meg propagálják, arról finoman szólva nagyon rossz a véleményem, és akkor ennyivel zárnám ezt a részét. Emlékeztetnék arra az ígérő, hogy a jót nem mond rossznak, és a rosszat nem mond jónak. És most itt ez történik. Itt most ez történik, és a társadalom egészét akarják ezzel befolyásolni. Ez már a második pont itt ezenből az egyensúly, hogy ez vesz körül bennünket, és ha nem vigyázunk, és a gyerekeinkre nem vigyázunk, ez mint a kovász átjárja az egész társadalmat. Ez megy állandóan, ezt nyomják le a torkodban, ezt el kell fogadni, ez normális, ez együtt kell élni, hát miért ne? Az a lényeg, boldogok meg, hogy szabadok. Nem. Ez nem így van, ezt nem lehet elfogadni, belekeverik a politikába, és mindenhol ezzel találkozol, és ha nem figyelsz, akkor kezded elfogadni. Nem, nem lehet. Erre ne érzékenyítsenek, erre nem akarok érzékeny lenni, erre érzéketlen akarok maradni. A kovász, emlékeztek a kovászra a Bibliában? Van a farizeusnak kovásza, ennek is van, Szodomának is van kovásza, és most ezt tolják bele az emberek fejébe, lelkébe, a gyerekeinkébe is. De most még több helyet akarnak, az iskolákat ostromolják. igen, nekünk is van egy értékrendünk, lehet, hogy az EU-nak is van egy értékrendje, elég szomorú, hogy ez az értékrendje, ez az én véleményem, de nekünk is van egy értékrendünk, az meg a Biblia értékrendje, és ez ennek szögesen ellentmond. Ott van a teremtés, hogy hogyan volt férfiúvá és asszonyá teremtette őket, szodomaiak bepróbálkoztak valami mással, az Úr elmondta, hogy miről a véleménye, kénköves eső formájában különben, de egyértelművé tette, nem hiszem, hogy változott azóta a véleménye, és nyilvánvalóan hamis és hazug ez a kettős mérce, amit az érintettek nagy része alkalmaz, hogy offenzívában van, és mindig áldozatnak mutatja magát, hogy neki sérül a szabadság, holott a mi szabadságunkat sérti. Nem könnyű feldolgozni, hogy ilyen sebességgel vált betegé a világ körülöttünk, és hogy így erőltetik, és én akazat is különbséget tennék, hogyha valaki küzd ez ellen, mert valaki is tudja, hogy ez nem annyira szalonképes, nem tudom, hogy mondjam, és itt írtam a másik példát, amit már elmondtam, hogy valaki harcos és aktív és orbitális tévedésnek bélyegzi azt, hogyha valaki mást mer gondolni, mint ő. Itt hadd mondjam ki azt, amit fontosnak tartok testvérek, hogy örülhetünk, hogy mi egy olyan részében élünk a világnak, ahol ez még a legkevésbé tudott elhatni. Itt beszéltünk az előbb arról, hogy egy Afganisztánhoz képest, ami nyomor most ott van, mondjuk amúgy is, de most meg pláne, hogy milyen kiváltság, hogy nem ott érünk. Én láttam a héten egy filmet, csak mondom nektek is, 6 hölgyet szólaltattak meg, nyugaton élnek már. Egyikük például egy robbanásba sérült, megégett, nem akarták, kislányként 12 éves volt, aztán nem akarták ellátni a kórházba, mert ő lánygyerek, azért nem kárt. Nem akarták ellátni, az anyján múlt, hogy életben maradt, aztán most Spanyolországban él, valahol örökbe fogadták. És beszéltek arról, hogy figyeltek, a 60-as években Afganisztánban az emberek úgy éltek, mint nálunk a 60-as években. Láttam, mutatták a videókat, mint a Iránban az iszlám forradalom előtt. Miniszoknia, nem azt mondom, hogy ez cél, csak hogy jelez valamit, hogy szabadabbak voltak, így van, nők jártak egyetemre, hasonlók. Most képzeljétek el, hogy milyen olyan úton megváltozott mind a kettő, az iszlám tette mind a két helyen, amit tett végül. Nagy szerepe volt ebben persze a kommunizmusnak is, Afganisztánban ugye az oroszok jelenlétének, meg a kommunista kormánynak, ami hát egy csúszdi effektust idézett elő, hogy arra válaszul meg jött az iszlám válasz. Most gondoljátok meg, hogy hogy élnek ott emberek akkor is, hogyha béke van. Most meg az sincs. Most ehhez képest milyen kiváltságunk van. És ahhoz képest, hogy mit tudom én, az adventista lelkész kollégát már pereltek különben nyugaton ilyen ügyben, tehát tudom, meg lehet, hogy majd egyszer még nálunk is fognak, bár remélem ide nehezen jut majd el, de hogy máshol élnek emberek, és a nyugati világban azt mondja, hogy biztonságban vagy. Hát az éhségtől igen, de ott meg ott van Szodoma. Egyébként figyeljétek meg, hogy mi a világunk, ha már idők jelei. Az iszlám világa maga értékrendjével, hogy így mondjam, ugye sátáni verseknek mondja a Koránt az egyik menekült szerző, tehát amit ők képviselnek, hát az azért aggasztófira van szólva. Ezzel szemben van a nyugaton ez a szodomizmus. Ezek azt mondják, hogy a nyugat sátánista. Hát valami igazság ilyen értelemben van benne, hogy nem az Isten értékrendje Szodoma. Ezek meg azt mondják, hogy azok milyenek. És a kettő egymásból táplálkozik. Mi meg itt élünk egy viszonylag védett zugában a világnak, nem lehetünk elég hálásak, ezért azt mondom, ezt vegyétek komolyan. És a magam részéről ezt nagyon nagy dolognak tartom, hogy itt még ez a norma, jogi szinten, alkotmány szinten. És nehogy hagyjátok magatokat belesodorni valamibe, mert itt vannak ilyen jelenségek, hogy támadni mindent, ami tekintély, vagy ami törvény, ugye erre még vissza is térek. Hogyan tudjuk mi magunk feldolgozni fejben, hogy ilyen rövid idő alatt utalért bennünket Szodoma, hogy itt van a szomszédban, és még erőltetnék is ránk. Egy dolgot hadd mondjak, ez közbe jutott eszembe, mert én 2 hónapja készülök erre az igehirdetésre, elmondom, hogy Lót ellenállt Szodomának. Ellen White azt írja, hogy azért hívta be, mert ezek az emberek kinn akartak aludni, a két angyal, ő nem tudta, hogy angyalok, kinn akartak aludni a szabad ég alatt, és ő tudta, hogy milyen veszélynek vannak kitéve, és bevitte őket. És utána, amikor követelőztek a szodomiek, ellenállt. Tehát Lót igenis szembe ment Szodomával. Igaz, köztük élt, de szembe ment ezzel az értékkel, ezzel az EU-s értékkel. Már bocsánat, hogy ezt mondom, de sajnos ez hozzávált. A következő, amire rátérnék, ez volt az egyensúlyról, ez a felelősségünk másokért, és ennek is több szintje van. Testvérek, az első felelősségünk én szerintem az a látszat is. Tehát nem csak a látszat, hanem a látszat. Ugye nem, van ez a mondás, biztos ismeritek, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. Ez erre is igaz, hogy nem elég bibliai értékrendet vallani, ennek láthatónak is kell lennie. Mire gondolok? Minket az kísért az idők elejé kapcsán, hogy bocsássatok, hogy ilyen nyersen mondom, hogy mi babilonozzunk, hogy nyomassuk mindig a Babilon témát. De most nyilván az is alakul, ezt mondtam, de most a Szodoma a téma szerinte. Most akkor mit csinál? Most is Babilont fogunk mondani? Nekem ez a nagy kérdésem, ez különben amivel jöttem hozzátok, meg a minden nézőhöz, például a adventista, hogy hogy van az, hogy egy ilyen helyzetben még most akkor nekünk megint a babiloni lemez fog forogni. Én nem mondom, hogy ne forogjon, de legalább egy lemez még fel kéne tenni mellé, nem? Tehát, hogy emberek, hát ez azért nem kóser, ami itt zajlik. Mert hogyha hallgatsz, azt fogják hinni, hogy akkor, hát akkor szerinted is ez a normális. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy keressetek fórumokat, de ez egy nagy kérdés, hogy nem kell megszólaltatnunk azt, amiben hiszünk, hogy mi a helyes. És hogy ez nem annyira helyes, amit van. Főleg, amikor támadják azt a kormányzatot, amelyik egyébként a bibliai elveket, mint keretrendszer biztosítja nekünk. Ez most nem politika, amit mondok, ez egy egybeesés. De ez lesz a következő kérdésem, de lehet, hogy nem rögtön, nem akarok kihagyni semmit. Igen, ide írtam magamnak is, hogy emberre vonatkozhat a türelem, és kell is, hogy vonatkozzon, ezt mondtam korábban, de intézményre nem vonatkozhat türelem. Azt nem tudom elfogadni, hogy intézménye mögé beáll és ezt képviseli. És itt van a nagy kérdés, hogy csak azért, mert egyszer máshonnan fogjuk majd várni, most legalábbis azt hiszük, hogy máshonnan jelenik megjelenések 13 más témakörben, ezért következik ebből az, hogy nekünk most máshova kell csapódni, vagy azt a látszatot meghagyni, hogy mi csapódunk, mert mi élből kritizáljuk azt, ami keresztény és konzervatív. Értitek a kérdésemet? Ez egy gyakorlati kérdés szerintem. És nekem az a véleményem, elmondom, hogy nem. Tehát szerintem különbséget kell tenni. Ez így nem megy, hogy valami azért rossz, mert XY mondja, vagy egy párt mondja. Mindent külön kell megvizsgálni. Emlékeztek rá, hogy Ellen White azt mondta, hogy az antialkoholizmus területén együttműködhetünk más egyházakkal is, és ez nem ökuménia. És hogy olyan jelöltre szavazzunk a Battle Creek-i önkormányzati választáson, aki az alkohol ellenes irányvonalat. Emlékeztek erre? Na mindegy, akkor most meg tudjátok, utána nézhettek. Ez bennem azt erősít, hogyha mondjuk azt kérdezi meg, most van egy ilyen téma terítéken, azért merre mondani, hogy megkérdezi mondjuk Magyarország kormánya, hogy te mivel értesz egyet ebben a kérdésben. Én nem a kormányt támogatom mindenestől, mert valamit nem tudok támogatni biztosan, már csak statisztikailag is. De hogy ebben a kérdésben mi a véleményem, azt nem fogom elhallgatni azért, mert van egy olyan félelem, hogy egyszer majd esetleg a keresztény konzervatív erők lehet, hogy majd előállnak vallási területen is valamivel. Lehet, nem tudom, de ebben nem mondhatom azt, hogy nem értek egyet. Nem keltettem azt a látszatot, hogy csapódok az ellentáborhoz. Ilyenre volt példa, emlékeztek 10-20 éve kerakos időkben, hogy azért szavazzunk mondjuk a baloldali pártokra, hogy ne a jobboldaliak győzzenek. Hát milyen gondolkodás ez? Akkor se tartottam volna. Ha ma jót képvisel egy politikai erő, akkor ne féljünk attól, hogy ebben a dologban átfed a nézetünk vele. Ne csapjuk be sem magunkat, sem másokat azzal, főleg egészséges erkölcsű embereket, hogy azt hiszik, hogy mi ebben más állásponton vagyunk. Aztán hozzátenném azt is gyorsan, hogy a politikában nincs pozitív szereplő és jó választás. Aki ezt hiszi, annak még fel kell nőnie. Tehát ez... A nagy küzdelem azt írja ebben a témában, hogy úgy lesz vasárnap törvény, mert lesz ez tény, hogy a törvényhozók a korrupció miatt, hogy a nép tetszését elnyerjék, meg fogják szavazni. És nem mondja, hogy melyik fél fogja. Amikor odaérünk, nyugodjatok meg, hogy bármelyik fél. Fölöslegesebben gondolkozni. Ez ilyen emberi okoskodás, sakkozás. Ne adjunk ennek helyet. Nagy kihívás jelent ugyanakkor, hogy ilyen időkben mit mondjunk, mit nem mondjunk, és azt hogyan mondjuk, vagy hogyan nem mondjuk. Lehet, hogy én nekem se sikerült ezen a felvételen, pedig nagyon igyekeztem készülni. Ezt megtalálni, ezt a mértéket. Van felelősségünk másokért olyan értelemben is, hogy magát az üzenetet képviseljük. Igen, Babilonra figyelmeztetni kell az embereket, de amit ma felolvastam, az Úr üzenete volt hozzánk és mindenkihez. Szodomára is figyelmeztetni kell az embereket. Most nem a vallást erőltetik. Most az ellenkezője folyik, a vallás üldözése. Ti is emlékeztek, amikor a könyvből botrányt csináltak, hogy testi fenyítés gyerekeknek. Szisztematikus vallás üldözés, és nem csak az iszlám világban üldözik a kereszténységet, itt Európában is üldözik a kereszténységet. Ezt látni kell, ki kell mondani. Kell-e képviselnünk akkor valamit Szodoma kapcsán? Úgy gondolom, hogy kell. Legalábbis, amikor alkalmatok van, ti tudjátok, én csak erősítek ebben, hogy amikor egy olyan helyzet van, amikor érzitek, akkor ki lehet mondani azt, hogy nem, hát ez azért innen nézve, a Biblia felül nézve ez nem elfogadható. Ide írtam magamnak, hogy mi együzenetes profécia magyarázók vagyunk. Tudjátok, mire gondolok ezzel? Az, hogy nekünk egy üzenetünk van, Jelenések 13 vasárnap törvény Babilon, És akár mi van körülöttünk, mi mindig ezt mondjuk. Értitek, amire gondolok? Szerintem ez nem jó. Az igazán jó tanító az, aki a maga idejében ad eledelt, nem csak a házanépének, mindenkinek. Ha most ez a helyzet, nekünk erre kell válaszolni. Ezzel próbálkozok most, hogyha belegondoltok ezzel az egész mondandómmal. Mit jelent a maga idejében most, amikor Szodoma tarol? El kell mondjuk, hogy a szodomizmus az rossz, akkor is, hogyha az EU-nak ez az értékrendje. Ezen nem változtat az, hogyha mi lesz még Babilon is, erről lehet külön beszélni, de ma nem annak van az aktuális, nem annyira aktuális talán, mint a másik, amit mindenki lát, szemmel látható és megosztja a társadalmat. Aztán itt van még egy pont, mit tegyünk. Pál apostol azt mondja, hogy imádkozzatok a fejedelemségekért és minden hatalmasságban lévőkért. Én nem tudom, hogy ti ezt milyen gyakorisággal teszitek, én most őszinte leszek, hogy nincs meg a rendszeresség az én ima életemben. De ha valamikor, akkor most ideje van, nem? Hát gondoljátok meg, hogy bibliai értékek körül folyik politikai harc. Most nem a magyar belpolitikáról beszélek, az olyan, amilyen, hanem Magyarország és az EU között. És mi szeretnénk békében, csendesen élni, ugye, ahogy Pál apostol mondja, azért imádkozzunk, hogy a fejedelemségek olyan életet biztosítsanak. Pillanatnyilag ezen dolgozik a magyar kormány. Én úgy gondolom, hogy méltó, hogy imádkozzunk ezért, hogy ez így maradjon és sikerüljön minél tovább. Azért is kell vigyáznunk, mert én azt látom, igen, bocsánat, az egyik az mindig feladja 3-4 órának. Azért is kell vigyáznunk, mert jelen van a társadalmunkban is, ez egy kortünet, én úgy látom, de az egyházunkban is egy olyan kimondatlan, bár sokszor kimondott irányzat, hogy mindent megtámadni és megkritizálni, ami tekintély, vagy ami vezetés, vagy hasonló. Jelen van. Nem tagadhatjuk, jelen van a társadalomban is. Polgári és egyházi tekintélyt elutasítani, és nem csak a liberális vagy baloldalon jellemző ez, hanem sajnos egyházi körökben is. Amikor Pál azt mondta, hogy imádkozunk a fejedelemségekért, akkor egy bizonyos Néró nevű illető volt Róma császára, és mondhatta volna azt is, hogy majd, hogy jön a következő, akkor imádkozzunk. Na de hát pont akkor kell imádkozni, amikor esetleg rossz a helyzet, hogy az Isten azt tudja ellensúlyozni. Tehát ez nem magyarázat, nem mentség. Ma nem a formális kereszténység uralkodik Babilon, hanem azt támadja Szodoma, ezt kimondhatjuk. A kettő hogyan függhet össze, hogy lesz ebből Babilon, nem tudom, de hogyha volt csúszditok gyerekkorotokban, nekem most is van a macskák ellen elárulom, az idegen macskák ellen, hogyha így kihúzod, akkor hogyha elengeded, akkor így,
igen,
ami benne van, sőt maga a gumi is. Tehát, hogyha egy végletbe elhúzol egy dolgot, abból könnyen lesz egy másik véglet. És én azt gondolom, hogy ez simán benne, nem tudom, hogy így lesz, de én ezt tartom valószínűleg, hogy most egy ilyen féktelen támadása van a kereszténységnek, és lehet, hogy a kereszténység vissza fog támadni. Azzal zárnám a mondandómat, és köszönöm a türelmeteket, hogy összefoglalom röviden, hogy van egy állapot, amiben itt vagyunk. Az Úr azt mondta, hogy ez az idők jele. Ez nem a véletlen. Látjuk, hogy merre tartunk. Ugye mit várunk, mi Babilont várjuk. Ehhez képest mi az, ami látványosabban megjelent, amiről lehet beszélni az embereknek, mert a Babilon az olyan, hogy úgyse hiszi el, meg hol van az, meg ó, hát nem tud, a jövőről beszélsz. Ez jelen van, ez itt van, ez megoszt. És ebben fontos, hogy tudják, hogy te keresztény emberként neked ebben van véleményed és álláspontod. Az az Isten és a Bibliái. Ez ugyanúgy az idők jele, mint a 10 király, akik már szereplői ennek az egész folyamatnak. Ugye az EU gyakorlatilag, hát én így értem, üvölti a fülünkbe, hogy fogadjuk el az értékrendjét, de nem szeretném elfogadni az értékrendjét, és szerintem sokan nem szeretnénk elfogadni. Jelenleg Szodomban nyomul, és ránk akarja kényszeríteni ezt az értékrendet, de már a jelenések 13 eszköztárra megjelenik, azt mondtuk. Összekapcsolódnak a dolgok. Igen, egyszer majd eljön Babilon ideje is, de azért, mert ezt tudjuk, ne hagyjuk figyelmen kívül a Szodoma jelentette veszélyt, és az ég óvjon bennünket attól, hogy a nagy Babilon várásba észrevétlenül belesodródjunk a szodomitáknak akár a hallgatólagos támogatói körébe. Lerövidítettem a végét és a mondandómat kegyeleti okokból, hogy ne fárasztalak titeket. A lényeg az, hogy én ezt időszerűnek tartom, borzasztóan időszerűnek, és húzsba vágónak, hogy lehet, hogy fél év alatt ide jutott. Nem egy ember, nem egy intézmény, hanem egy Európa, egy nyugati világ bevadult gyakorlatilag ebben a témában. Ezek egymást is gerjesztik, ezek a lázongó folyamatok, ez az elem, tehát a fekete mozgalom, meg ez is. És egy olyan világban élünk, ahol valószínűleg népszerűtlen lesz hagyományos értékek mellett kiállni, ilyen hétköznapilag is. De arra edz bennünket, hogy amikor majd ki kell állni azok mellett az értékek mellett, amit Isten vallásilag is elrendelt, szombat és hasonló, arra felkészíthet ez bennünket. Én azzal zárnám a mondandómat, hogy köszönöm, hogy végighallgattatok. Én azt gondolom, ezt érdemes elvinni magunkkal, ezen gondolkozni kell. Látni kell, hogy egy egyre harciasabbá váló világban élünk, még ha nyugodt is a társadalmunk, és mindenkinek szüksége van közülünk isteni vezetésre, személyes vezetésre, hogy megtaláljuk azt, hogy mikor kell szólnunk, mikor kell hallgatnunk. Abban biztos vagyok, hogy aki mindig hallgat, az nem találja el a dolgot. Az sem, akinek mindenre Babilon az adó közülünk, az se találja el. Most nem az alapjárás van. Most igen, arról is lehet, hogyha ott tart egy beszélgetés. De aminek aktualitása, ami látható, ami foglalkoztatja az embereket, a Szodoma is, nekünk ebből is fel kell készülnünk, és Isten adjon ehhez bölcsességet mindnyájunknak. Amen.